Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Szigma holnap világa mai adásában Erős Lóránt neurológus idegsebésszel, az Országos Mentális Idegsebészeti és Ideggyógyászati Intézet főigazgatójával beszélgetünk a robotokkal már Magyarországon is végezhető agyműtétekről. Mennyire ismerjük ma az agyat? Mennyit haladt az agykutatás mondjuk az elmúlt bő évtizedben?
Rengeteg új adat gyűlik össze az idegrendszerről nap mint nap, a publikációk száma szignifikánsan emelkedik. Most már nem is az adatoknak a száma és az a mélység, amiben ugye a tudományunk, az idegtudomány elmélyedt, hanem ennek a szintetizálása a legnehezebb. És erre hoztak létre olyan új programokat az elmúlt 10 évben, amiknek az egyik megjelenése volt itthon, hazai környezetben is a Nemzeti Agykutatási Program, ahol kiemelkedő különböző típusú idegrendszeri kutatásokat fogott egybe a program Frany Tamás vezetésével, és erre, ezt fölismerve a szakpolitika, ugye kellő forrást is biztosított, hogy erősítse ezt a tendenciát. Úgyhogy azt hasonlóan a Human Brain Projecthez, ami Európában egy ilyen agykutatási átfogó program, a magyar is jelentős sikert hozott, és haza tudtunk hozni új agykutatókat, olyan agykutatókat, akik egyébként külföldön dolgoztak korábban.
Ön szerint melyik területen lehet a legnagyobb előrelépés a közeljövőben, akár Magyarországon, akár nemzetközi szinten?
Ugye én elsősorban idegsebész vagyok, és azon területekre fókuszálok szakmailag az idegrendszer kutatásban is, ami összekapaszkodik valahol az én szakmámban. Ugye mi úgymond invazívan, tehát a testbe hatoló technikákat alkalmazunk ahhoz, hogy a betegek életminőségét javítsuk. Az egyik ilyen terület, amire rálátok, az az úgynevezett Brain Machine Interface fejlesztések, talán a legismertebb ebből a kutatói csoportból a Elon Musknak a kutatócsoportja, akik ugye azt mondják, hogy ők olyan mikroelektródákat fűznek be az idegsejtek közé, amikkel aztán nem csak adatokat nyernek az idegsejt működéséről, hanem aktuátorként tudják az idegrendszert működtetni egy külső, valamiféle mesterséges intelligenciával is akár. Úgyhogy ez a Brain Machine Interface fejlesztés, ez rengeteg területen segíthet a betegeken, mozgászavarok, gerincvelő sérülteknek a járását teheti lehetővé. Ugye egy lozáni munkacsoport, Genf Lozán, tehát Francia-Svájcban, ott fejlesztettek most ki az elmúlt 20 év alatt egy olyan neurostimulátort, ami járást tudott produkálni gerincvelő sérültek számára, és már az első néhány beteget implantálták kísérleti körülmények között, persze, tehát még nincs piacon az eszköz, még folynak a kísérletek vele. De hasonló fejlesztések vannak itt német-magyar kooperációban, és mi is benne vagyunk egy Ceregét nevű startuppal az ilyen típusú fejlesztésekbe, ahol például olyan tüneteit próbáljuk javítani majd későbbiekben például a Parkinson kórosoknak, amit a jelenlegi mélyagyi stimulációs technikákkal nem lehet.
Említette a gerincvelő sérülteket, tulajdonképpen itt a sérült idegpályákat tudják pótolni, hiszen ami elhalt, azt már feléleszteni nem lehet.
Pótolni nem lehet, viszont tudnak olyan, ezt a szakadást, ezt bypassolják, azaz az agyból indított parancsot ráviszik egy olyan szerkezetre, egy olyan elektródahálóra, ami aztán tudja koordináltan működtetni a végtagot. Tehát hasznos lépést, és akár hasznos tónust ad az izomerő, az izomzat számára. Nagyon nehéz egyébként, mert nem csak erő kell ahhoz, hogy járjunk, hanem a balanszt is meg kell tartsuk, és ez az egyik legnehezebb, hogy az egyensúlyt is visszaadni ezeknek a járásképtelen gerincvelősérülteknek.
Az most már tulajdonképpen idézőjelbe véve mindennaposnak számít, hogy mondjuk egy parkinsonos remegést meg tudnak gyógyítani. Mennyire számít ez ma már rutin műtétnek, vagy mekkora kihívás?
Ez ma már mondhatjuk, hogy rutin műtét. A technológia ki van dolgozva, a hosszú távú több mint 10 éves eredmények állnak rendelkezésre, tehát már kellő evidenciákkal bír a szakma arra, hogy melyik betegcsoportban a leghatékonyabb. Tehát most már a minden biztosító, amelyik egészségbiztosításért fizet, az már kifizeti a betegeknek ezt a költséget, mind Európában, mind Amerikában. Úgyhogy a Parkinson kórosoknál egyébként azt kell mondjam, az ilyen típusú mélyagyi stimulációs technológia a leghatékonyabb. Az összes, ha összevettek más betegeknek a javulás, összevettem más betegek javulásával a parkinsonosok javulnak a legtöbbet mozgásukban. Tehát, hogyha mondjuk aragon példaként mondok egy epilepsziás beteget, akiben hasonló mélyagi stimulátort teszünk, miután a betegség egy egész más típusú hálózati probléma, mint a Parkinson, ezért ott például egy ilyen fokális stimuláció, hogy egy fókuszban stimuláljuk az idegrendszert, az nem hozott olyan eredményt, mint Parkinson korban.
Ha már a Parkinsonról beszélünk, mennyire tartósak ezek az eredmények? Ugye a műtét megvolt, sikerült, meddig marad így az állapot?
Gyakorlatilag a több mint 10-15-20 évig, tehát amíg a betegségnek egyéb tünetei nem teszik lehetetlenné a beteg életminőségét, addig a motoros tünetek, tehát a mozgásban való ugye javulás az 10-15 évig biztosított, de lehet, hogy még tovább is. Most az első 10 éves eredményekről van biztos adatunk, és most gyűjtjük a következő második 10 év eredményeit nemzetközileg.
4 éve, 2018 tavaszán nyarán végeztek először agyműtétet Magyarországon robot segítségével. Ugye egy epilepsziás betegbe implantáltak 17 elektródát. Mekkora ugrás volt ez akkor?
Hát Magyarország életében mindenképpen egy hatalmas előrelépés volt. Az európai környezetben is országonként egy-egy ilyen robot létezik, létezett. De Svájcnak is egy volt, Belgiumnak is egy volt. Lassan nő a számuk. Ugye itt nem csak maga a technológia fontos, hanem az a munkacsoport, amelyik ezt képes használni. Tehát itt kevés az, hogy egy ember értsen mondjuk a robot működtetéséhez egy sebész. Itt olyan kórképeket kell gyógyítsunk ezekkel a technológiákkal, ami nem egy one-man show, hanem munkacsoportoknak kell hosszú évek alatt kialakítani egy olyan műhely munkát, ahol biztonsággal lehet már diagnózist is fölállítani, nagyon komplex problémák kezeléséről van szó, mint pedig ugye magát a terápiát is persze a robottal végezni. Ugye a robotsebészet, konkrétan az idegsebészetben az első próbálkozások már 82-ben a Stanfordon voltak, és ott megszületett az első a Puma nevű robot, ami egy ilyen szó összetétel a rövidítése, és ott végezték az első robottal asszisztált agybiopsziát. És hát azóta ugye nem csak, hogy idegsebészet, hanem lágyrészsebészetben, tehát a hasi sebészet, nőgyógyászatban is megjelentek a robotok, és most már az intervenciós radiológiában is robottal vezetik föl a katétereket az erekbe, akár a szívbe, akár az agyba. Ugye három nagy előnye van ezeknek a robotoknak. Ugye az egyik csoport az, hogy a precízió, precizitás nő, az emberi dexteritás, kézügyességet, azt pótolhatja, a szabadság fokát javítja az emberi kéz korlátosságának, például az, hogy 180 fokba körbe tud fordulni egy izület, vagy akár 360 fokba egy robotnál, az embernél ez maximum, hát esetleg 140-170 fok lehet a csuklóban mondjuk. De kiszűri a fiziológiás remegést, például ugye van egy finom remegése a kezeknek, van akinek nagyobb, van akinek minimális, van akinek semmi, meg hát az emberi fáradtságot is, ami egy hosszú műtétnél a figyelmet elvonja a műtét sikerétől. Úgyhogy bizonyos esetekben a sugárterhelést csökkenti, például gerincsebészeti beavatkozásoknál, de ugye nem kell ólomköpenyt hordjanak az orvosok, mert távolabb vannak a betegtől, és hát a fertőzés veszély is csökken, hogyha egy ilyen teleoperációs robottal dolgozunk, mert közvetlen nem viszi át se az orvos, se pedig a beteg, akár a vírust, akár pedig a baktériumot, és ezáltal mondjuk, ha csak a koronavírusra gondolunk, egy koronavírusos beteget egy teleoperációs robottal de biztonságosabban lehet operálni a teamnek. És hát mondom, a távolról is ellátható akár a beteg. Úgyhogy ezek azok az előnyök, amik a robotok bevezetését mindenképpen elősegítik az egészségügyben.
Ugye 2018-hoz képest most már egy szűk 4 évvel előrébb vagyunk. Hol tartunk most a robotműtétekben?
Az idegsebészeti robotműtétek itt az intézetünkben továbbfejlesztettük, ugye, akkor kezdtünk ugye, epilepszia műtétekkel, aztán folytattuk Parkinson-kór és különböző mozgászavarok műtéteivel, és most elkezdtük az agykamrai endoszkópos robotasszisztált műtéteket, tehát olyan agykamrai tumorokat tudunk így operálni, amit korábban külföldre kellett vinni, kezelni. Már azokat a betegeket, akik ilyen tumorban szenvedtek, azokat külföldre kellett kezeltessük sok 10 000 eurókért. Úgyhogy a fejlesztés az még a COVID alatt sem állt meg, és nagyon sikeres volt az eddigi robotsebészeti aktivitás az intézetben.
A robot asszisztencia a gyakorlatban mit jelent? Tulajdonképpen egy műtét során mi az, amit a robot végez el?
A robot ez egy automatizált célzóberendezés valójában, amit bizonyos lépéseket, elsősorban azt, hogy fölkeresse a behatolásnak a megfelelő irányát, meghatározza a mélységét. Persze ezt mi előre beprogramozzuk a robotba, de ezt automatikusan tudja végezni a robot, nem pedig mechanikusan nekünk kell beállítani az eszközt. És ez ad egy jóval nagyobb biztonságot. Szóval mondjuk egy endoszkóppat bevezetünk egy olyan agyterületre, ahol minimális a mozgásterünk, akkor az endoszkópot tartó robot az sokkal nagyobb biztonságot ad, plusz a robotnak a képalkotó technológiai része az lehetővé teszi, hogy mi lássuk azt a betegnek az MR képein, hogy pontosan hol tartunk az agyban, milyen mélyen vagyunk benne, milyen struktúráktól hány milliméter távolságban. Tehát egyfajta neuronavigációs készülék is egyúttal a robot, ami a precizitást, pontosságot és a beteg biztonságot javítja.
Az önök számára hová fejlődhet ez a robottechnika? Mi lehet a következő lépés?
Én azt hiszem, hogy egy hosszú út áll még előttünk, nem csak az idegsebészeti robotokra gondolok itt, hanem a robottechnológiára, mert ugye az a törekvés, ami eredetileg volt, hogy teleoperációs robotokkal távoli területeken is elláthassanak beteget, úgyhogy a szakember az nem kell, hogy jelen legyen, és olyan közösségek is megkapják a kellő színvonalú betegellátást, ahova nem jut el csak nagyon ritkán magasan képzett szakember. Hát ez még várat magára, ez egyrészt maga a technológia biztonsága sem teszi még lehetővé, hogy akár több száz kilométer távolságokat áthidaljunk. Most volt nemrég az első ilyen műtét, ez az úgynevezett SMART, az Autonomic Robot, ez a STAR, ez a John Hopkins Egyetemen elvégzett egy olyan bél összevarrást, egy bélanasztomózis műtétet egy kísérleti állaton, hogy nem volt jelen szakember, hanem mindent automatikusan csinált a robot, és a szakember azt csak távolról figyelte egy megfigyelő kamerarendszeren keresztül, ami lehetővé tette, hogy legyen egy humán kontroll, de nem vett részt magában a műtét elvégzésében. Úgyhogy ez az első lépés, ez most egy pár hete zajlott John Hopkinson, valószínűleg ez lesz a jövő iránya majd.
Említette, hogy pontosak a robotok, de gyorsak is, tehát adott esetben egy műtét hossza is lerövidülhet, ami ugye nyilván a kockázatokat is csökkenti, és az orvosok fáradtságát is.
Vannak bizonyos műtéttípusok, például az epilepszia műtéteknél, ahol 10-20 fölötti elektródát implantálunk a beteg agyába, ott egy-egy ilyen elektróda implantáció robot nélkül mondjuk 10-15-20 perc is lehet, míg robottal pedig 4-5, maximum 6 perc. Úgyhogy le tudja rövidíteni a műtéttípusokat, bizonyos műtéttípusokat.
Szigma, a holnap világa.
Nincs reális veszélye egy újabb koronavírus járvány hullámnak, mondta Rusvegy Miklós víruskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki szerint azért sem árt használni a maszkot a rizikócsoportba tartozóknak, mert most jöhet egy influenza járvány. A riporter Kántor Viola.
A vírus itt marad velünk, de én úgy gondolom, hogy a jelenlegi időjárási feltételek mellett, járványtani helyzet mellett nincs reális veszélye annak, hogy most a közeljövőben egy újabb járványhullám elinduljon.
Ugye most lehetővé vált, hogy levegyük a maszkot, de tiltani semmi sem tiltja. Vajon a COVID miatt különösen veszélyeztetetteknek nem kellene továbbra is hordaniuk a maszkot? Ön mit gondol?
Ártani valóban nem árthat. Nekem több ismerősöm van olyan, aki azt mondta, hogy ő bizony hordani fogja, például taxisofőr, stb., aki zárt térben van, rendszeresen változó összetételű utasokkal, például pénztáros ismerősöm is van, aki azt mondta, hogy igen, hordani fogja, tehát vannak olyanok, akik óvatosabbak, különböző indokok alapján, illetve hát ne felejtsük el, hogy az utóbbi héten, utóbbi két hétben pedig megnövekedett az influenzás esetek száma is. Tehát sajnos az influenza monitor szolgálat azt mutatja, hogy vélhetőleg most nem tudjuk még, hogy mekkora, de minden esetre az influenzás esetek számával elképzelhető, hogy következik majd most egy influenza megbetegedés hullám. Nem tudjuk, hogy ez mekkora, de általában Magyarországon jellemzőbben szokott tavasszal jelentkezni influenza vírus esetszám növekedés, mint ősszel.
Egyébként a COVID-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések feloldása erősítheti ezt az influenza járványt?
Persze,
múlt évben
persze,
ugye
persze,
lényegében
igen,
elmaradt az influenza járvány, mert mindenki maszkot hordott.
Sőt, két évig maradt el, ugye már tavaly előtt is elmaradt, tavaly is elmaradt, éppen valóban a maszkviselés miatt, ami ugyanúgy korlátozta az egyéb légzőszervi megbetegedéseket, köztük az influenzát is.
Az orosz-ukrán háború miatt az országba beáramló menekülők a COVID szempontjából, térjünk még vissza ide egy pillanatra, jelenthetnek bármilyen egészségügyi kockázatot az ön véleménye szerint?
Én úgy gondolom, hogy nem. Náluk már korábban lezajlott az a járványhullám, ami nálunk most tart erőteljesen lefelé. Azok, akik átjöttnek, ne felejtsük el, elsősorban fiatal és középkorú emberek, tehát a legérzékenyebb korosztály az otthon maradt. Azok, akik átjöttek, hát egyrészt életerős fiatalok, nem betegek, másrészt pedig őnáluk is ugye volt egy körülbelül 40%-os vakcinázottság, illetve a korábbi járványhullám során nagy valószínűséggel átvészeléses immunitásra tettek szert, hiszen az Omikron ott is nagyon sok embert immunizálásban részesített az átfertőzés révén.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.